en vano.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hétvégére a készenléti szint, a figyelem folyamatos fenntartása a feladat, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az árvízvédelmi operatív törzsülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón. Orbán Viktor azt kérte minden parlamenti képviselőtől, az önkéntesektől és a polgármesterektől is, hogy szervezzenek figyelőszolgálatot és legyen folyamatos a járőrözés. A legnehezebb ugyanis ilyenkor, amikor az ember úgy érzi, hogy túl van a baj nehezén, hogy ne lankadjon a figyelem. Ennek megfelelően az árvízvédelmi operatív törzs folyamatosan működik, tette hozzá. Orbán Viktor azt mondta, a Lajta esetében egy hosszú 10 órás tetőzésen vannak túl, sikeresen védekeztek a tetőzés időpontjában, a helyzet az idő múlásával javulni fog. A miniszterelnök a védekezés új elemeként említette, hogy míg eddig a Duna felső szakaszával kellett foglalkozni, most már a Budapesttől délre eső védműveket is ellenőrizni kellett. 3 helyen, Bátán, Dunaszekcsőn és Baján kell dolgozni, mondta. A mentőszolgálat az árvíz miatti útlezárásokhoz folyamatosan alkalmazkodva módosítja a betegutakat, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvízvédelmi operatív törzsülését követő sajtótájékoztatón. Rétvári Bence elmondta azt is, hogy a Nyírő Gyula kórházban pszichiátriai csoportot hoztak létre, hogy támogatást tudjanak nyújtani azoknak, akiknek az árvíz okozta nehézségek miatt ez szükséges. Az államtitkárt kérdezték a katasztrófa turistákról is. Erről Rétvári Bence elmondta. Azt kérik, hogy mindenki vigyázzon magára, ne menjen veszélyes helyekre, és ne akadályozza az árvízi védekezést. Az előrejelzéseknek megfelelően Komáromnál tetőzik, tetőzött péntekre a Duna. Az árhullám halad tovább délfelé. Péntek délutánra az árhullám eléri Esztergomot, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az M1 aktuális csatorna műsorában. Siklós Gabriella közölte, nagyjából most 50 vagy e fölött pár centiméterrel alacsonyabb a tetőző vízállás, mint 2013-ban volt. A legnagyobb kihívást az árvízi jelenségek okozzák a vízügyi szakembereknek, hiszen tetőzés után fakadó vizek, csurgások, buzgárok alakulhatnak ki. Ilyenkor a sziget közben, az árhullám levonulása után gyakrabban előfordulnak, ismertette, hozzátette, ezeket a szakembereknek sikerült körülvédeniük. A Magyar Posta számára a lakosság kiszolgálása kiemelt fontosságú, ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nyugdíjak és a küldemények megérkezzenek az árvíz sújtotta területekre is, közölte a Magyar Posta a távirati irodával. A posta minden olyan területen megszervezte a nyugdíjak előrehozott kézbesítését, ahol az előrejelzések alapján lehetnek nem megközelíthető települések. Intézkedési tervüket folyamatosan egyeztetik az érintett önkormányzatokkal, így az ott élők időben megtudhatják, hol érhetik el a postai szolgáltatásokat, hol juthatnak hozzá a nyugdíjaikhoz, küldeményeikhez. A közlemény szerint a biztonságos kézbesítés érdekében 20 településen hoztak árvízvédelmi intézkedéseket, ahol a kézbesítést a körülmények akadályozzák, az átvételt könnyen megközelíthető posták biztosítják, tették hozzá. Az európai közlekedéspolitika vezetői arról tanácskoznak Budapesten, hogyan lehetne az EU-ba hozzájárulni az ágazat versenyképességének növeléséhez, mondta Lázár János Budapesten az Unió közlekedési minisztereinek informális találkozója előtt újságíróknak. A magyar EU elnökség keretében zajló tanácskozást felvezetve az építési és közlekedési miniszter kiemelte. Ha nem javul Európa versenyképessége, akkor jelentős mértékben lemarad Amerikától és Kínától is. Ezért a Magyar Uniós Elnökség legfontosabb célkitűzése, hogy az EU versenyképességének igazi lökést adjon. A találkozón, amelynek második részében a vasúti ágazat jövőjét is áttekintik a résztvevők, az EU tagországok és illetékes intézményének képviselői mellett jelen vannak a nyugat-balkáni országok, Moldova, Georgia, Svájc, Izland, Liechtenstein és Norvégia miniszterei, államtitkárai is. Végül az időjárásról. Az északkeleti tájakon többnyire zavartalanul napos idő várható, de máshol is sok napsütés valószínű, kevés fátyol, hazánk délnyugati-nyugati felén gomoly felhőkkel is. Ez utóbbiakból délután néhol zápor sem kizárt. A keleti északkeleti szél ismét több helyen megélénkül. A hőmérséklet napközben 20 és 25 fok között várható. Késő estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Szigligeti Ede Lilion fiával indul a Vígszínház új évada. Szeptember 29-éig meghosszabbítva látogatható a Dívák és Ikonok című kiállítás a Magyar Zeneházában. Megnyílt a Magyarország 365 fotókiállítás a Városligeti promenádon. Brahms D-dur hegedű versenyét játssza Baráti Kristóf, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szeptember 25-i évadnyitó koncertjén a Műpában. És 2025. január 11-én Illés 60 címmel mai együttesek tisztelegnek a 60 éves Illés zenekar előtt a Papp László arénában. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő Farkas Éva. A Vígszínház 2024-25-ös évadának első nagyszínházi bemutatója szeptember 21-én a Lilion Fi lesz, ifjabb Vidnyászki Attila rendezésében, míg a Pesti Színházban október 5-én az Egy nő anatómiája magyarországi ős bemutatóját láthatják a nézők Alföldi Róbert rendezésében. A házi színpadon egyetlen új bemutatóként Eszterházi Péter utolsó drámáját, a Mercedes-Benzt viszi színre Zsótér Sándor december 6-án. Október 12-én pedig ünnepi nyitó hétvégével kezdi meg működését a Hegedűs Gyula utcában, az egykori klubkávézó épületében a teátrum új, negyedik játszóhelye a Víg Szalon. A szezonban várható előadásokról Rudolf Pétert, a Vígszínház igazgatóját kérdeztem.
Rögtön az első előadása a Vígszínházban, a Szigligeti Ede Lilion fia, ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében. Budaörsön ők már Vecsei H. Miklós és ifjabb Vinyánszky Attila foglalkoztak Szigligeti Ede Lilion fiával. Óriási siker is volt, még a posztor is megmérettetett. Ez ugyanaz az előadás lesz?
Ez nem ugyanaz az előadás lesz. Azt hiszem Attilát ismerve, de általában a kollégákat ismerve, nem szívesen nyúl ugyanahhoz az anyaghoz. Akkor nyúl ez az anyaghoz, ha más mondandója van. Itt most következően teljesen új példány születik. Bizonyos értelemben jobban idomul a Szigligeti féle alapanyaghoz. A szerkezet az ugyanaz, de nem kihagyható belőle, hogy a Hasi és az Ati korosztályosan a színházhoz, a színház csináláshoz fűződő viszonyát aktuálisan, hogy most hogyan élik meg. Ez nyilván benne lesz ebben az előadásban.
És zenés produkció lesz, hiszem a zeneszerzője a Lilion Fina.
Mester Dávid és Kovács Adrián jegyzik majd a zenét. Lesznek Dávid által írt dalok, és lesznek közben furamód egy picit a korhoz is köthető dalok benne.
Bodó Viktornak is lesz egy újabb rendezése. Ugye a kastélyra jól emlékszünk, körülbelül 2 éve volt ennek a bemutatója, és most ez egy újabb lehetőség.
Ez ember, aki elvesztette az időt, ez a címe. Egy ilyen típusú előadásnak az a szépsége, és az igazgató számára az is persze az ihettségre okot adó tény, hogy ez azért ott fog megszületni a színészek improvizációiból, de lesz egy keretem. Ez a keret, ez egy nagyon fontos keret lesz. Világirodalmi művek adják majd azt a teret, amiben ez az improvizáció megszületik.
A harmadik nagyszínpadi előadás pedig
a Valló Péter által rendezett Büszkeség és balítélet.
Na, széles váró,
romantika.
Közönség sikerre számít.
Én ennél óvatosabb duhaj vagyok, de reményeink szerint igen, és nagyon fontos, hogy minden, amiről beszélgetünk, a színészekről tud szólni. Ez nagyon fontos a Vígszínház esetében. Színészre jön a néző, vannak nagy rendező nevek, de alapvetően a plakáton a színész név, és természetesen a cím tud vonzó lenni, és nem zárójelbe teszem ezzel a rendezői színházat, mint olyat, egyáltalán nem teszem zárójelbe, sőt, nagyon fontos, hogy kik azok, hiszen ők is mágnesként vonzák a nézőt, de összességében ezek, amikről beszélgetünk, mind lehetőséget adnak arra, hogy aki ebben játszik, az jól érezze magát a bőrében.
A Pesti Színházban is három bemutató lesz. Az első...
Az egy nő anatómiája. Ezen sokat vitatkoztunk, megmondom őszintén, hogy a PCC Woman néven híressé vált film, ugye Mundruczó Kornél rendezése, amelyből Oscar-díjra is jelölték a főszereplőt. Eredetileg egy színdarab volt, tehát Weber Kata színdarabja eredetileg egy lengyel színházba íródott, tehát tulajdonképpen most hazaér, a kiinduló pontjához ér ez a színdarab. A lengyel előadás itt volt vendégségben, a nagy színpadon, és lenyűgözve néztük a előadást, feliratozva természetesen.
Akkor miért a Pesti Színházban teszitek ti magát?
Az egy speciális dolog volt, az egy vendégjáték volt, ahol az embert nem zavarta, hogy egy boxban játszódott tulajdonképpen egy leszűkített térben, de ez a leszűkített tér Pesti Színház esetében nem egy leszűkített tér, hanem maga a Pesti Színház tud lenni. És olyan közeliket lehet létrehozni most, ha már egy filmes múltjáról is beszélünk a dolognak, amit a végben azért nehezebb létrehozni. Maga a témafelvetés, ez egy fájdalmas és nyilván sokak által végig gondolandó témafelvetés, ami évek óta itt van az emberiség együtt. Ez a mik a rizikói annak, ha otthon szülsz, és hogy a kutatások mit mutatnak, hogy a gyerek mekkora sok éri, amikor születik, és ezt a sokot hogyan lehet enyhíteni. Vagy ugye a másik oldal azt mondja, hogy erre sok szükség van, mert ez evolúciós valami, hogy erre a sokra szükség van, mert ezzel is erős. Nagyon sok kérdést vett fel. Itt nagyon fontos megint, hogy ezek nagyon komoly színészi kihívások lesznek, és a Robi színész vezetése és eddigi munkái lehetővé teszik, hogy ez közben egy nagy közönség siker is legyen.
Alföldi
Robert. És Weber Kata igazítja vissza.
Patrick Andrea lesz a
főszereplője.
Nézzük a másik előadást.
Spiro György az Impostor című darabját rendezem, Kern Andrással a főszerepben. Az Impostor szerintem mindig aktuális, most meg különösen aktuális. Magában az, hogy a színház csinálók csinálnak előadást, az persze veszélyes, de ez nem köldöknézős ez a darab. Ez egy nagyon pontos metszet arról, hogy hogy működünk, és még pontosabb arról, hogy hogy működik egy színház, milyen kiszolgáltatott, hiszen a műfajból adódóan egy kőszínház nyilván az állandó kapja a működéséhez a pénzt. Ezen belül igyekszik persze bevételt generálni. 80-as években ugye Major Tamás játszott a Katona József Színházban. A hatalomhoz való viszony, hogy torzít mindenhol, mindig mindenki természetesen, egy ilyen függő helyzetben még inkább. Tehát ez nagyon érdekes, hogy hogyan hat ez vissza, ki hogyan viselkedik a társulatban. Megmérettetik az ember morálja. Tehát ez ilyen értelemben egyáltalán nem köldöknézés, hanem a mindenkori hatalom és a mindenkori szűk közösségnek a viszonyáról szól ez az előadás, és közben minden kiszolgáltatottság olyan energiákat szabadít fel az emberekből, ami közben groteszk humort is szülhet. Nincs ellenemre, hogy ez most is így legyen.
Tehát Kern Andrással a főszerepben fogjuk ezt látni, és igen. A harmadik Pesti Színházbeli produkció.
Rémségek kicsin boltja, ez ugye egy horror musical, egyben paródia, és hazatalál ez a darab, mert ugye a 80-as években ezt egyébként már játszotta a Pesti Színház, most a Broadway-on megy óriási sikerrel. A musicaleknél néha azért fölteszi az ember a kérdés, hogy értem, jók a dalok, értem, nagy kihívás elénekelni, de miről akarunk beszélni? Most minden egyes műfaj esetében azt nagyon fontosnak tartom, hogy akarjunk valamit mondani. Érdekes kapcsolódási pont van látszólag egy nagyon messze fölbukkanó öreghölgy látogatása és a Rémségek kicsi boltja között. Mert hogy a filmben pontosan föl van téve az a nyomorúság, amiben ők élnek, nagyon nem megy ez a bolt, nagyon nem működik ez a virágbolt. És amikor elkezd működni, akkor egy egyre agresszívebben viselkedő virág, amelyiket táplálni kell, emberrel kell táplálni, hogy meddig még el a saját gazdasági biztonságod, nyomorúságod lebontása érdekében, hát ugyanerről szól az öreg, hogy látogatás. És ezért mondom, hogy műfaj független. Bizonyos értelemben az, hogy egy előadás pontosan és jól tesz föl kérdéseket, és próbál meg válaszokat adni egy világban.
Ki fogja rendezni az előadást?
Novák Eszter rendezi, több volt tanítványa van az előadásban.
Gondoltam, mert mindig hozza a tanítványait.
Nem hozza, itt vannak a Vígszínházban.
Jó, hogy már itt vannak?
Hát itt mindenki itt van. Keresztes Tomi van vendégként a Lilionfiban. Én különben azt az ígéretet tettem, hogy nagyon kevés vendéggel fogunk dolgozni, de a Tomia Pinocchio rendezése után valahogy adta magát, hogy színészként is jelen legyen az életünkben.
Szeptember 21-én Szigligeti Ede Lilion fiával kezdi el 2024-25-ös évadát a Vígszínház. A teátrum igazgatóját, Rudolf Pétert hallották. A Magyar Zeneháza a hatalmas érdeklődésre való tekintettel szeptember 29-éig meghosszabbítja a Dívák és Ikonok című kiállítását, ami a májusi nyitás óta több mint 40 ezer látogatót vonzott. A Dívák és Ikonok főként a női előadók kultúrtörténetét járja körbe egy gyűjteménye keresztül, de egy-két férfi sztárra is szentel figyelmet. A kiállításon bemutatott ikonikus ruhadarabok és művészeti alkotások értéke meghaladja a 2 milliárd forintot. A soha ennyi meghatározó nemzetközi és magyar sztárt felsorakoztató utazó kiállítás szeptember 29-e után a Zeneházából indulva megkezdi világkörüli turnéját, a legközelebbi helyszín Rotterdam lesz. A kiállítás magyarországi kurátorával, Horn Mártonnal beszélgettem.
Két nagy részből áll ez a kiállítás. Az első etap, az tulajdonképpen visszamegy 200 évvel ezelőttre, amikor egyáltalán értelmezhető ez a fogalom, hogy díva. Tehát mitől lett díva a díva a 19. században?
Visszatekerjük az időt 1830-as évekig, onnan indul a diva szó jelentése is, a divina latin szóból ered, ami istenséget jelent. Az Oxford Dictionary Adelina Patti kapcsán használt először a diva kifejezést, aki itt megtalálható az egyik első diva, akit bemutatunk ezen a kiállításon. Ő egy opera diva volt. Gyakorlatilag az első fejezet az ennek az egész dívasságnak, a jelenségnek a megszületésével foglalkozik. Mert a díva az nem csak opera díva lehet, ebbe beletartoznak nyilván a színpadi dívák, de aztán megjelenik a néma film, ahol pedig néma filmsztárokról mesél ez a kiállítás, és aztán megérkezünk Hollywoodba, ahol meg a csillogás és a siker, és persze annak az árnyoldalai, ha egyet említek, Marilyn Monroe például, akinek a Valakin forról szereti című filmben viselt ruháját láthatjuk a kiállításon 1959-ből, és hogyha tovább megyünk, akkor megérkezünk a modern operáig, Maria Callas. Tehát az első dívák, amivel foglalkozik ez a kiállítás maguk nevében, hatalmas sztárok voltak, de nem biztos, hogy olyan könnyen lehetett sztársághoz jutni, mint ma, és ezzel foglalkozik a második része ennek a két nagy fejezetnek, ami a diva újra fogalmazása, hogy valójában a női előadók már nem csak énekesnők vagy színpadi előadók, hanem üzletasszonyokká válnak, politikai szerepet vállalnak, társadalmi formáló hatásuk van, és sorolhatnám a médiára adott hatásukat, tehát valójában a popkulturális szerepükkel foglalkozik a második rész, és itt inkább popsztárokról beszélünk. És persze ebben van mindenféle, tehát egy ilyen nagy része a kiállításnak az 6 kisebb fejezetből áll, és például most állunk, ez az egyedül rész, itt azzal foglalkozott a kurátor, hogy nem csak pozitív, hanem nagyon sok árnyoldala is van ennek a díva jelenségnek, és itt olyan divákat mutat meg, akiken keresztül meg tudja ezt a hangulatot idézni, és el tudja mondani. Ha csak egyet említek, Amy Winehouse, aki egy elképesztően tehetséges és fantasztikus hangú énekesnő volt, és 27 évesen eltávozott közülünk, mert hogy általában a média a csillogás részét mutatja meg ennek az egésznek, de hogy hát nagyon jól tudjuk, hogy van egy csomó olyan árnyoldal, ami a szársággal jár, és nem biztos, hogy örömet okoz annak, aki ezt el kell, hogy viselje.
Épp Amy Winehouse-nál olvastam azt, hogy nagyon szívesen odaadta volna a hangját azért, hogy nyugodtan végsétálson egy utcán, tehát el tudta volna engedni ezt a sztárságot. Nagyon nehéz feldolgozni azt, hogy valakit az egész világ ismer, és neki magánélete is kéne, hogy legyen. A Liza Minnelli is például az alkohol és a drogok rabja.
És már az anyja is, Judy Garland, hasonló problémával küzdött, és elég fiatalon is halt meg, de nyilván rengeteg ilyen, ha csak Edith Piafot említjük, vagy Whitney Houston-t, akinek szintén itt van az eredeti ruhája, tehát ez egy nehéz kereszt, amit viselni kell, a maga örömeivel, sikereivel és csillogásával, és nyilván ennek a tökéletesnek meg kellett mutatni ennek az árnyoldalát is, és ez a tér ezzel foglalkozik.
Ezek a divák nem könnyű személyiségek, és van egy nagyon érdekes fal, ami leírja azt, hogy hogyan változik át a diváknak a megítélése. Tehát amit korábban, mit tudom, agresszivitásnak értékeltünk az ő személyiségükben, azt lehet úgy értékelni, hogy kreativitás.
Két ilyen hely is ezzel foglalkozik a kiállítás, a kiállítás elején beszélünk erről, amikor kialakult a divasság fogalma. Azért azt kell mondjuk, hogy nagyon nehéz megítélésre estek a női előadók, főleg a 1830-as vagy 50-es, 60-as években, tehát nőnek lenni, valljuk be, sokkal nehezebb volt akkor, mint ma.
Ma se
könnyű, én azt nem állítom, de hogy akkor női előadóként nagyon nehéz volt érvényesülni, és hirtelen lettek ezek sztárok. Tehát ha tényleg az elsőt, Adéna Pattit említem, aki az első igazán nagy sztár volt, iszonyú gazdagsággal rendelkezett, de nagyon megosztó volt pont emiatt, hogy lehet, hogy egy nő ennyire híres, hogy lehet, hogy egy nő ennyire gazdag, és hogy önmagától. Eleve úgy gondoltak egyébként nagyon sok előadóra, lásd egyébként nagyon érdekes rész a kiállításnak, és szintén nagyon szeretett előadóm, Josephine Baker, aki a revü táncosokról szóló résznél jelenik meg ő is, ahogy egyébként magyar Medvecki Ilona is ugyanitt megjelenik, mint magyar táncos, de hogy a revü táncosok 20-as, 30-as években kicsit erősen fogalmazva dekorációként gondoltak rájuk, és Josephine Baker volt az, aki azt mondta, hogy hát mi nem azért vagyunk csak, hogy szórakoztassunk, és elkezdett olyan társadalmi és egyenlőségi kérdésekben állást foglalni, amitől ő egy nagyon meghatározó szereplőjét például a feketék mozgalmának, és emiatt vált egyébként egy ikonikus dívává, és tűnt ki az összes többi korabeli énekes közül. De hát, amit mondtál, az egyébként végig megjelenik a kiállításon, és végig veszi azokat a mozgalmakat, a hatásait a női előadóknak, amivel érdemes és fontos és kell is foglalkozni. Ezt eredeti ruhákon, személyes tárgyakon keresztül teszi, de valójában a fő üzenete a kiállításnak ez, hogy milyen hangsúlyos és milyen egyedülálló az, amit a női előadók tettek, azon túl, hogy fantasztikus hangjuk van.
Na, hogyha azt mondtuk az elején, hogy operaénekesek és filmsztárok voltak, akkor a második részben egyértelműen a pop sztárság az, ami viszi a mezőny, tehát attól tud valaki díva lenni, hogy a lehető legnépszerűbb műfajban tud nagyot alkotni. De szerintem a divasághoz nem elég az, hogy valakinek nagyon jó a hangja. Tehát, hogyha nem társul hozzá az a fajta extremitás, ami még jön a személyiségükből, ami teljesen kiválik az átlagból, akkor ezt szerintem nem tudják meglépni ezt a szintet. Éppen ezért rettető megosztóak is tudnak lenni, nagyon sok emberben felháborodást tudnak kelteni, másokban pedig rajongást és csodálatot.
Amit mondasz, az annyira igaz, hogy ez a kiállítás végül is ezzel foglalkozik, meg erről szól. Tehát itt azért a dívák nem az alapján lettek kiválasztva, hogy ki a nagyobb sztár. Mert ilyen szempontból egyébként jó pár díva hiányzik a kiállításról. Itt az volt a fő szempont, hogy egy-egy témához hogyan kapcsolódik jól az adott díva, és ő milyen szerepet töltött be abban a kérdésben. Ahogy említettem, itt az egyedül része, ahogy most állunk, itt nyilván azokra a divákra kellett fókuszálni, akik ebben a kérdésben izgalmasak. Persze, amellett, hogy ő ettől még világsztárok, tehát a Whitney Houston nem kell senkinek se bemutatnom, hogy Edith Piafot. És ha átmennénk a mellettünk lévő térbe, ahol Ella Fitzgeralddal találkozhattunk, vagy Bette Davis-szel, vagy Nina Simone-val, ők mind például a fekete mozgalom jeles képviselői voltak, de ugyanennek a térnek része mondjuk Joan Baez, aki meg a hippi mozgalmak idején ennek a stílusnak volt a politikai reprezentása és meghatározó társadalmi szerepvállásai voltak. Beszélhetnénk az üzleti sikerekről, mondjuk Barbara Streisand, aki kiharcolt a stúdióknál, ugyanolyan jogai legyenek a női előadóknak, mint a férfi előadóknak, vagy Rihanna, aki önmagában egy kult ikon. Ő nem csak azért lett, mert egy pop díva, meg egy ismert sztár, hanem nagyon sok olyan dolgot tett emellett, hogy saját üzletasszonyi imidzsét is felépítse, de Beyoncé, Lady Gaga, őket is ide sorolhatnám. És aztán vannak azok az extravagáns szereplők, mint akik mondjuk stílusban nagyon sokfélék, és nagyon sokféle módon alkot, mondjuk Björk, egyébként Billie Eilish, vagy Janis Joplin, vagy hogy még egyet említsek, ami szerintem izgalmas kis szeglete a kiállításnak, azokkal a divákkal is foglalkozik, akik inkább a háttérbe vonultak. Tehát akik inkább azt mondták, hogy ők nem akarják a Rivalda fényt. Például Kate Bush, aki most a Stranger Things című sorozattal lett megint nagy sztár, egy dala lett a cím, dala ennek a óriási sorozatnak, mint mindenki nézett, és így került megint előtérbe, de ő egyébként 20-30 évvel ezelőtt ő egy hatalmas diva volt, csak visszavonult És ilyenből több van, mondjuk Sádé is ilyen.
A divasághoz hozzátartozik szerintem a különleges megjelenés, és nagyon sok olyan különleges ruha van, ami pont ezt az extrémitást nagyítja fel az egyes énekesnőkön, de vannak egészen szerény énekesnők is, például John Baez, akit említettél, aki a személyisége miatt mindősül sokkal inkább divának, mint az extrém megjelenése miatt. De ott van, és párhuzamot vontok, Fon Zsuzsa, aki szintén nagyon jó ruhákat tudott kiválasztani, de soha nem volt az az extrém megjelenésű művész, akire azért figyelünk oda, mert júj, most mennyire különösen néz ki. Tehát az ő személyiségük egészen más.
Így van, tehát egy ekkora kiállításban több mint 100 fellépő bemutatva, egész extrém és különböző fellépők jelennek meg. Fon Zsuzsát említed, igen, ő egy visszafogott stílusú díva.
De itt van Sebestyén Márt
is. Sebestyén Márt is, de ha megnézzük a ruháját, amit kiállítottunk, amit a második Erzsébet látogatásakor viselt, azért ez egy nagyon szép, visszafogott, de nagyon elegáns ruha, és hát őt azért érdemes említeni, meg kiállítani ebben a kiállításban, azon túl, hogy fantasztikus hangja van. De hát azért ő nem csak, mint színpadi előadó jelenik meg, hanem azért filmzenékben közreműködött, például a Deep Forest-tel közös száma van, az Angol betegben énekel, tehát hogy ő is a sokszínű divák közé sorolható, ezért volt különösen hangsúlyos, őt is megmutassuk.
Most már említettünk elég sok magyar divát, és nyilvánvaló, hogy az ő megjelenésük ehhez a budapesti kiállításhoz kapcsolható, tehát ez mindenképpen egy plusz, még a kurátor hölgy számára is, aki, mint elmondta, nagyon boldogan foglalkozott a magyar divákkal is.
Az angol kiállítást igyekeztünk kiegészíteni a magyar divákkal. Nyilván ez nagyon limitált, hogy mennyi helyünk van. Koncentrálton próbáltuk azokat a divákat kiválasztani, akik egy-egy témához szorosan kapcsolódnak. Tehát amikor beszélünk Marlene Dietrichről, akkor érdemes beszélni Karádi Katalinról, akik nagyon hasonló pályát futottak be mind a ketten, el kellett, hogy meneküljen politikai okoknál fogva a saját hazájukból. És nem csak énekesként váltak fontossá, hanem a társadalmi szerepvállalásuk is hangsúlyos. Beszél a kiállítás egy része a multikulturalizmusról, ahol például indiai énekesnők is megjelennek, akik egyrészt sikeresek voltak a saját hazájukban, de Angliában is nagy sikert alkottak. Mi oda azt gondoltuk, hogy egy szenát érdemes megmutatni, aki szintén ötvözi a gánai gyökereit a magyar gyökereivel, és egy nagyon izgalmas, unikális tartalom jöhet létre, de hát ha Marton Évát említeném, aki ugye itt volt a kiállításon, és Maria Callas, azért van nekünk világsztárunk, tehát Marton Éva egy világsztár, és hát a Don Carlosban visel gyönyörű ruháját, azt itt láthatjuk a kiállításon. Ahogy egyébként ott van mellett a Maria Callas Oscar ruhája, ugye Maria Callas a divinák divinája az operában.
A legértékesebb részei a kiállításnak nyilván a ruhák, egészen régi ruhák is, újabbak is. Ezek mind eredetiek, vagy másolatok is vannak köztük?
Minden ruha eredeti. Tehát amikor a Marilyn Monroe ruháját látjuk, az a Marilyn Monroe ruhája. Amikor az Edith Piaf ruháját látjuk, akkor az tényleg az a ruha, amit megváltoztatta a párizsi divatot. Hát azért ez a legnagyobb dizájntörténeti múzeum a világon. Szóval azért több
a
száz
londoni,
igen, onnan jön, tehát ott több száz éve, és nagyon komoly gyűjteményük van, és hát azért ők, nekik a megítélésük is iszonyatosan jó és magas, azért nagyon sokan adnak nekik kölcsön, vagy akár örökbe is műtárgyakat és ruhákat. Itt a legtöbb itt látható ruhát, főleg a mai részen, azt ténylegesen a művész adta kölcsön. Mondjuk Cher saját maga személyesen ajánlotta föl a ruhát, de a Rihanna ruhák is ilyenek, hogy a Rihanna nagyon lelkesen és jó érzéssel adta oda ezeket a ruháit, amik azért mindegytől egyik az elképesztőek. Vagy az Elton John, aki azért érdekes, mert ugye ikonokkal is foglalkozik a kiállítás, és Elton John és Freddie Mercury, akik most egymás mellé kerültek a kiállított térbe, nagyon jó barátok voltak. Tehát amikor meghalt a Freddie, akkor a utolsó napokban folyamatosan Elton látogatta őt, és itt most egy olyan ruhája van, ami egyébként nem volt az angol kiállításon, mi azt mi szereztük meg, a Freddie Mercury budapesti fellépő ruháját, azt mi kértük kölcsön a tulajdonostól. Maguk az ikonok, ez egy nagyon szűk része csak a kiállításnak, azokat akartuk megmutatni, akik hatással volt az a fajta női előadó művészeti extravagancia vagy látványvilág az ő színpadi jelenlétükben, és itt olyan külföldiek vannak, mint Prince, az Elton John jelmezt, azt mindenképp ajánlom megnézni mindenkinek, mert az elképesztő, tehát az több ezer fél drága kővel kirakott hatalmas ruha, ami egyébként az 50. születésnapjára csináltatott, és Lajos napkirály jelmezként viselte az 50. születésnapján. Van magyar ikon, ketten is, az egyik Demjén Ferenc, akiről kevesen tudják, hogy mennyire extravagáns színpadi jelenléte volt neki a 70-es, 80-as években. Egy-két fotó van a kiállításon, lehet látni, és az egyik ruhája, ami már mai, érdekes volt, hogy megkerestük Rózsit, és mondta, hogy hát ő nagyon szívesen ad, de azok a ruhái már nincsenek meg. Viszont odaadta az Arénás nagy koncertjének, a visszatérő koncertjének a ruháját, vagy a másik, a Kobor János Meki, aki talán világsztár is lett volna, ha kicsit jobb csillagjegyek születik, már hogy azok a slágerek nemzetközi szinten is azt gondolom, hogy megállják a helyüket, és az ő egy szintén ikonikus ruháját láthatjuk itt a kiállításban. Ráadásul úgy helyeztük el, hogy ez a Bob Meki Tina Turnernek a ruhájával pont szembe van, és érdekes, hogy mennyire hasonló ez a két ruha. Mind a kettő egy angyal ruha, vagy olyan, mint egy angyal szárny. Én ezt láttam régi felvételeken, és akkor tudtam, hogy na, ezt a ruhát mindenképp szeretném, hogyha elkérnénk, és a fiát ismerem személyesen is, Kobor Dánielt, és nagyon nyitott volt, és megszerezte nekünk ezt a ruhát.
És a magyar művésznők, akik élnek?
Akik még élnek, ők mind személyesen adták kölcsön a ruháikat. Igazából mindenki abszolút támogató és nyitott és lelkes volt. Remélem örülnek neki, és boldogak, ahogy ők magukat itt látják a kiállításban.
Néhányan lesznek nem boldogok, akik nincsenek itt, és azt gondolnák, hogy lehetnének.
Biztos, én magam is tudnék sok olyan dívát mondani hazait, akit én is hiányolok a kiállításból, sőt, külföldit is. Az a helyzet, hogy egy ekkora kiállítás, 3 óra ezt végignézni, elolvasni, tehát nem lehet minden. Egyszerűen most ennyi fért bele, de én nagyon bízom benne, hogy fogunk csinálni egy saját díva kiállítást majd a jövőben, ami a magyar női előadókkal foglalkozik, vagy akár női és férfi előadókkal, ugyanilyen módon és ugyanilyen kiemelt szerepet kapva.
Szeptember 29-éig a Magyar Zeneházában még látogatható a Dívák és Ikonok című kiállítás. A tárlat magyarországi kurátorát, Horn Mártont hallották. Ha a Dívák és Ikonok című kiállítás kapcsán ellátogatnak a Városligetbe, feltétlenül nézzék meg a Magyarország 365 fotópályázat díjazott és legjobbnak ítélt képeiből nyílt szabadtéri fotókiállítást a Városligeti promenádon. A mintegy 140 fotót felvonultató tárlat anyagát a 2023-ban beérkezett 44 ezer alkotásból állították össze. A grandiózus gyűjteményben profi és amatőr fotósok munkáin keresztül csodálhatja meg a nagyközönség hazánk sokszínűségét, természeti szépségeit, építészetét és kulturális értékeit. A tárlat időtartam alatt, azaz november 3-áig nem csak a fotók megtekintésére van lehetőség, a szervezők kísérő programokkal is készülnek. Például exkluzív vezetett sétákat szerveznek a tárlathoz kapcsolódóan, melyek keretében a kiállításban szereplő fotók történetét is megismerhetik a résztvevők. A sétákat heti 2 alkalommal, szombatonként 13 óra 30 perckor és vasárnaponként 16 órakor tartják, elsőként október 5-től. A programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a Liget Plus honlapon lehet megtenni. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar immár hagyományosan Bartók halálának előestéjén tartja évadnyitó koncertjét a Műpában. Szeptember 25-én este 19:30-kor két Brahms mű, a diákdalokat feldolgozó akadémiai ünnepi nyitány, valamint a D-dur hegedűverseny mellett Bartók egyik legmagasabb rendű alkotása, a zene húros hangszerekre ütőkre és cselesztára is elhangzik. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart a főzeneigazgató, a közelmúltban Kossuth díjjal kitüntetett Vashegyi György dirigálja, a Brahms versenymű szóristája, a világszerte ünnepelt Baráti Kristóf. Őt kérdeztem.
Brahms Szegedű versenyét fogom játszani. Vashegyi György karnagyúrral azt hiszem, hogy ez lesz az első közös koncertünk. Mi nagyon sokszor beszélgettünk már a magyar zenei életről, sok mindenről, de egy színpadon azt hiszem, hogy most jött el ez a pillanat, úgyhogy nagyon várom. A zenekarral természetesen az elmúlt sok évben számtalanszor dolgoztunk már együtt. Brahms Szegedű versenyt pedig senkinek se kell bemutatni. Talán a magyar szerzők hegedű verseny után a legmagyarabb hegedű verseny. Nekem személyesen Brahms érzelmekben és érzelem gazdagságban és egyéniségben talán a legközelebb áll a szívemhez. Ugye a Joachimmal való kapcsolata, meg sok minden más miatt, ezek mind-mind megjelennek ebben a hegedű versenyben. Egyébként én úgy tartom, noha nem szeretem ezeket az összehasonlításokat, de talán a legnagyobb kihívást jelentő hegedű verseny a Brahms. Nem is feltétlenül csak játszani való szempontjából, hanem egyszerűen pont ezek az érzelmi kitörések, a drámai hangvétel nagyon-nagyon embert próbáló, úgyhogy aki tényleg átélve akarja eljátszani ezt a hegedű versenyt, az biztos, hogy a teljes kimerültség határán lesz a koncert végén.
Remélhetőleg a közönség nem, mert Brahmsot szeretjük. Nem olyan könnyű, mint mondjuk a magyar táncok?
A növendékeim szokták kérdezni, hogy ez nehezebb vagy az, és mindig azt szoktam válaszolni, hogy az a nehéz, amit az ember még nem tud, ugyanakkor semmi sem könnyű. Az a jó, hogyha a közönség is át tudja élni azokat a drámákat, azokat a nem mindig kellemes érzéseket, ahova egy zenemű elvisz minket, és ha jó a kompozíció, akkor ezek az utak minden nehézségükkel együtt óriási élményt adnak, és mindig gazdagabb emberként távozunk egy-egy ilyen élmény után, és hát azért ne felejtsük el, hogy ennek a harmadik tétel, ennek a hegedű versenynek egy Brahms szempontjából talán nem annyira tipikus, óriási, lelkes öröm tánc jelleggel zárul, tehát egy igazi fináléval zárul ez a hegedű verseny, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagy út után, de mosolyol az arcokon távozik a közönség is.
Baráti Kristófot hallották, aki Brahms D-dur hegedű versenyét fogja játszani szeptember 25-én a Műpában a Nemzeti Filharmonikus Zenekar évadnyitó koncertjén. Most hallgassuk a hegedű verseny fináléját. Thank you.
Tisztelgés, Illés 60 címmel 2025. január 11-én mai együttesek tisztelegnek a 60 éves Illés zenekar előtt a Papp László sportarénában. Az Illés ma élő tagjai Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs és Bródi János már így együtt nem tudnak színpadra állni, de az ő személyes zenélésüknél talán még fontosabb, hogy a dalaik éljenek tovább. Erről beszélt nekem Novák Péter, az arénabeli koncert rendezője, és utána megszólalnak az est fellépői közül a Carson Coma, valamint a Tinikből álló Street 16 tagjai is.
Kegyeletsértő is lenne, hogyha ezt egy Illés koncertnek hirdetnénk. Tisztelgés, ez a koncertnek az alcíme, és ebben minden benne van. Számos kiváló magyarországi, most fiatal, tehetséges, befutott zenekar dolgozza fel az Illés dalokat, és állít emléket, ami már eleve egy rossz kifejezés, mert szerintem ilyen koncert még lesz.
A 70.
és a 80. és a 100., mert azt gondolom, hogy egy adott kornak mindig az előző kor kulturális, korszakos, formabontó, tehetséges, egy egész generációs, majdan későbbi generációk életét befolyásoló kulturális tartalmakkal időről időre foglalkozni kell, ahogy nem felejtjük el Dalka Margit nevét sem, például, hogy mondjak egy másik műfajból hivatkozást. Tehát az, hogy vannak kerek pillanatok, és akkor egy kicsit az ősforráshoz visszamegyünk, ha ez nem túlzás, akkor azt gondolom, hogy ez egy remek alkalom lesz. Azért ne felejtjük el, hogy az Illés zenekar tevékenysége az Bartóki Kodály mélységben értendő a saját műfaján belül. Először írtak magyar nyelvű dalokat, először alkalmaztak népzenét, világzenei koncepciót tettek le az asztalra, és nem utolsó sorban érvényre juttatták a műfajt, mint kortárs művészeti önkifejezési formát. Ez a három összetevő már önmagában szerintem egy óriási nagy pillanat és sorsfordító momentum.
Mi lesz január 11-én?
Január 11-én, ahogy az előbb is fogalmaztam, élvonalbeli, remek, kiváló fiatal zenekarok interpretálják az Illés dalokat. Minden zenekar hármat-hármat. Ebből áll össze egy tematika, és ennek a tematikának a megsegítésére, illetve egy kicsit a korszakot megidézve három fiatal színésszel kis sketchek lesznek a zenekarok között, amik felidézik ezt az időszakot, amikor ezek a dalok születtek, és amikor valóban ezt a társadalom formáló erejüket, vagy annak a reményét felvillantották. Lesz egy nagy retro talpon álló rész, ahol táncolni lehet, fogyasztani lehet, és egy kicsit ezt a korszakosságot megint csak megélni. Egy szép koncertet tervezünk, amit ráadásul meg a Duna TV is közvetíteni fog.
Nevesítenéd a zenekarokat?
Az Airi Mafia, Leander Kills, Honey Beast, Carson Coma, Au Revoir, Esti Cornél, Margaret Island, Blaha Louisiana.
Ők választották, hogy mely számokat akarják elénekelni az Illéstől, vagy pedig azért volt egy koncepció, és akkor kiosztottátok a dalokat?
Hála Istennek, egy olyan életművel állunk szemben, ahol minden dal sláger. Mindenki adott javaslatokat, ezeket a javaslatokat próbáltuk összeegyeztetni a zenekaroknak a jelenlegi műfajával, tehát hogy mindenféleképpen koherens, organikus legyen a jelenlegi munkájukkal kapcsolatban, és a látfedések voltak, azokat megbeszéltük, de nagyon nagy békességben és igazi tiszteletadással fordulok az együtteseket produkció felé, ami engem nagyon meghatott, és azt gondolom, hogy ez egy szép folytatása egy nagy történetnek. Úgy kell tekinteni a rock and rollra, mint a népzenére. Ez a világ népzenéje, az átadás átvétel a legfontosabb pillanata. Tehát amikor egy előző generáció, vagy egy jóval előbbi generáció egyszer csak a fiatalok kezébe adja a stafétát, akik reményeink szerint majd tovább fogják adni. És éppen ezért volt jogos a felvetés, hogy kell lennie 70., 80., 90., 100. születésnapnak, és ugyanúgy a klasszikusok közé kell sorolnunk már ezt a műfajt is, ha már az említett kortárs művészeti beemelést ezt megtette az együttes még fénykorában.
Én Héra Barnabás vagyok.
Én Fekete Giorgio vagyok.
Illés 60. Hogy kerültetek be a képbe?
Legelőször is az Illéssel kapcsolatban, mint hallgató, mint rajongó. Találkoztunk, aztán nagyon örültünk a hívásnak, hogy sose csináltunk még ilyet, és közben meg ennek a zenekarnak mégis, aki mindig szervesen volt a 60-as, 70-es éveknek a zenéje, csináltunk is régen két ilyen tematikus estet.
Az volt a neve, hogy a 60-as évek meg 70-esítése, és amúgy ezeket játszottunk is Illést. Játszottuk a Menekülést, meg a Ne gondolj című számokat, de most nem ezeket fogjuk majd játszani az arénában januárban. Úgyhogy volt már ezzel kapcsolatban tapasztalatunk, de akkor még teljesen más fejjel álltunk ezekhez a dolgokhoz, de az is nagyon vicces volt.
Akkor most mit választottatok, vagy ti választottátok el mostani dalokat, amiket el fogtok játszani?
Igen, és nagyon örültünk, hogy a rendező Novák Péter is egyetértett velünk ezekben a dalokban. Úgy döntöttünk, hogy a kevésbé egyértelmű választásokat fogjuk meghozni, nem úgy, mint például a Ne gondolj, ami így mégis egy nagyos sláger, és ehelyett lesz a Nehéz várni, a Reklámúr, meg a Nem érdekel, mit mondsz.
Mennyiben fogjátok hozni az eredetit, és mennyiben teszitek hozzá a magatokét?
Még csak ismerkedünk a dalokkal, de Ha tippelni kéne, én azt gondolom, hogy megpróbálnánk azt visszahozni, amit a zenekarban is folyamatosan, hogy a régi ilyen hagyományos elemeket kicsit a saját szájízünkre szabjuk, és így ezt az ötvözetet vinni tovább ebben is. Biztos, hogy nem egy az egyben feldolgozás lesz, hiszen azt már megcsinált az Illés, és ugyanakkor biztos, hogy nem egy techno remix lesz az egészből.
Zeneileg mennyire találjátok érdekesnek így a ti fületekkel, meg agyatokkal, meg ízlésetekkel azt, ami megtörtént akkoriban 60 évvel ezelőtt, vagy mondjuk 73-ig bezárólag, tehát egy egészen nagyon más időszakban született dalokról beszélgetünk.
Ezek. Nekem nagyon-nagyon otthonosak ezek a dalok, meg ez a hangzás, amit akkor csináltak, szóval, hogy nekem ez azért izgalmas és érdekes, mert bármikor, amikor újra meghallgatom őket, akkor valami újat fel tudok bennük fedezni, de mondjuk én tavaly hallgattam életemben először végig az Illések és Pofonok című lemezt, amiről azt gondoltam, mondjuk az egyik ilyen legnagyobb zenerajongó haverom, hogy ez egy teljesen alap dolog, én pedig egészen addig nem találkoztam vele, és azért választottuk például a reklámurat, mert ezt annyira érdekesnek és elragadónak és viccesnek találtuk, hogy úgy voltunk vele, hogy ezt nem lehet kiadni egy ilyen felkérésből, hogyha már ezeket eljátszhatjuk egy arénában.
Az a nagyon jó, hogy egy olyan közeget tudunk elérni, akiket a saját zenénkkel valószínűleg nem annyira. Most az, hogy esetleg valamelyiket ezek közül tovább visszük a jövőben, mert annyira jól sikerül, az benne van.
Reklám úr, leleményes ember, eladja jól, miről azt gondolnád, nem kell. Az élet szép, nagyon szép, szép, nagyon szép. Vegyem ma még, ne szórja szép az életét. Lehetne jobb, de ha nem, hát az sem számít. Barátom reklámul, ügyesen kábít. Az élet életét. Reklám úr, veszélyes ember.
Tóth Mátyás Iván.
Tudor Simon.
Tóth Csanád.
Mi vagyok a Street 16 együttes.
Ha. Innen is jött a név, hogy én lakom a 16. utcába, és ott alakult meg a zenekar.
És most illésdalt fogtok énekelni, többet
igen.
is?
Kettőt is, igen.
Melyikeket?
A Táska Rádiót és a Little Richard énekelt. De a Little Richard énekelt, azt játsszuk, és a többi zenekar jön föl énekelni.
Az így a finálé lesz. Hatalmas megtiszteltetés, hogy ezt mi játszhatjuk itt.
Hány évesek vagytok itt?
Én 15 vagyok.
Én 12.
Én meg 14.
Honnan tudtok arról, hogy van illés zenekar, hogy vannak nagyon fontos számaik, és még odáig is eljutottatok, hogy játszani akarjátok ezeket a számokat?
Én legelőször is nagyon sokat hallgattam a rádióban a Ne gondoldot, onnan ismertem meg az illés zenekart. Nagyon megtetszettek a dalaik, meg nekem igazándiból ők a magyar Beatles, ők a magyar rock and roll királyai.
Hát ugye megtudtuk, hogy fölépünk az illés 60-on, és megismertem, meg hát meg tetszettek a dalaik, meg ötletesek voltak.
Én már nagyon kiskorom óta ismerem az illést. Én azt gondolom, hogy ők így Magyarországon a zeneiparba, meg ebben a stílusban, amiben ők mozogtak, nagyon fontos része volt, így nagyon zeneileg.
Voltak a magyar zenének.
Igen, mert tényleg szerintem zseniális, amit itt letettek az asztalra. És amikor még annó a suliban volt ilyen kórus, akkor jött egy ilyen lehetőség a kórussal, hogy illés dalokat énekelhettünk Szörényi Levente mellett a Klauzál házban, meg játszottam az István a királyba, az arénában, és innen is ismertem őket. Szerintem zseniális, amiket őt csináltak.
A szüleitek biztos szeretik
persze,
az illést,
persze. Ugye? Persze. Apukám is nagyon szereti az illést.
Ja, de apukád?
Tudor Zoltánnak hívják.
Őt ismerjük úgy egyébként zenészként is.
Igen.
Én teljesen magamnak fedeztem fel az illést, és utána hallottam róluk történeteket, meg utána hallottam igazán róluk a szüleimtől. Lényegében ez így történt nálam.
És nálad?
Nálam is persze hallgatták, meg ismerték az illést, meg ők is mutatták nekem.
A jövőt látjátok magatok előtt, hogyha most meg lesz az illés koncert, akkor saját dalok is vannak, vagy lesz?
Persze, már most is vannak saját dalok, és még készülőben is vannak. És már egy dalunk kijött Spotify-on és meg ilyen platformokon is elérhető lett, a Can You Let It Go című dalunk.
Angolul énekeltek?
Angolul énekeljük, de van magyar dalunk is.
Két teljesen végleges dalunk van, és az egyik magyar, a másik angol.
Milyen hangszereken játszotok?
Én vagyok a dobos, Cutor Simi.
Én basszus gitárosok, és énekelek is.
Én meg gitáros vagyok, de szerintem az alapállás, hogy igen, hogy gitár, a Simi basszus gitár, és a Matyi meg dob.
Hárman úgy tudjuk megszólaltatni a saját hangszerünket, mint hogyha egy egész kórus, vagy egy egész másik, még akár 100 tag is állna mögöttünk. Ez mind a hármunknak zsigerből jön. Ez lényegében ösztönös szerencsére.
Tisztelgés, illés 60. A 2025. január 11-i arénabeli koncert kapcsán a koncert rendezőjét, Novák Pétert, a fellépő zenekarok közül pedig a Carson Coma és a Street 16 tagjait kérdeztem. A mai merítést zárjuk, mint ahogy majd a koncertet is zárják, a Little Richarddal. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Látom a szédítel, a csillagon fekete.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!